Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, közgazdász, okleveles matematikus és egyetemi oktató érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ezt a témát folytatjuk csak gazdasági szempontból, mert hogy a Nemzetközi Valuta Alap beismerte, hogy nem működnek, azaz nem váltak be az Oroszország elleni szankciók. Mit mutat ez? Milyen jelekből következtetnek erre?
Alapvetően ez nem egy nagy meglepetés, ezt gyakorlatilag a szankciók kezdete óta mondjuk többen is, hogy nem hatékonyak a gazdasági szankciók. Nézzünk csak körül a világban, hogyha megnézzük Észak-Koreát, 70 éve szankciók alatt élnek, Kuba 60 éve, Irán az meg nagyjából 40 éve, és ezek a szankciók ezek ugyanúgy nem működtek náluk sem, mint ahogy nem működnek Oroszországban sem. Hogy hogyan lehet látni, hogy ezek nem működnek? Alapvetően szerintem két dolgot érdemes nézni. Az egyik az az olaj- és gázbevételek. Ugye a 13 szankciós csomag volt az EU részéről, tehát lehetne egy sok mindent nézni, hogy tudnak az oroszok nyaralni mondjuk Madeirán nyilván. Ilyen szempontból hatékonyabb volt a szankció, meg befagyasztottak különböző vagyontárgyakat külföldön, nyilván az a része is működött. De az olasz gazdaságot mennyire tudták megroppantani, arra két mutató szerintem, ami igazán érdekes. Az egyik az az, hogy az olaj- és gázbevételei Oroszországnak azok hogyan alakulnak, és hogyha ezt nézzük, azt látjuk, hogy a szankciók után közvetlenül valóban csökkent valamennyire ez az érték, és az orosz államnak a bevétele is nagyjából negyedével csökkentek a szankciók indulásakor az első egy-két hónapban, de ez már egy éven belül visszaállt, ez az egyensúly, és aztán legfrissebb számok azt mutatják, hogy már magasabb az államnak a bevétele, az orosz államnak a bevétele, mint a háború előtt. Tehát gyakorlatilag az állami bevételeket nem sikerült csökkenteni. A másik, ami érdekes szerintem, az pedig az, hogy a katonai kiadásokat sikerült visszafogni, hiszen a napnak a végén ez a célja a szankcióknak, hogy valahogy az orosz katonai képességet csökkentse, és azt láthatjuk, hogy nem csak az állam bevételei és egyébként kiadása is növekedtek a háború előttihez képest, hanem most már a kiadásoknak a 30%-a katonai kiadás, szemben avval, ami a háború előtt volt, ami maximálisan 15% körül volt. Tehát több a bevétele az orosz államnak, több a költése az orosz államnak, és ebből a költésen belül is jóval magasabb a katonai kiadásoknak az aránya. Tehát ahelyett, hogy akár az állam bevételeit, akár a katonai kiadást csökkentették volna a szankciók, egyikben sem voltak ezek sikeresek.
Milyen hatása van viszont Európára nézve?
És ez egy roppant érdekes kérdés megint csak, és hogyha ezt a kérdést vetjük fel, akkor érdemes egy másik mutatót is belevenni a képbe, ugye ez a GDP növekedés, tehát a gazdasági dinamika az hogyan alakul Európán belül, illetve Oroszországban, és láthatjuk azt, Magyarország még viszonylag jól úszta meg, tehát jó gazdaságpolitikával nem annyira érintett minket negatívan a gazdasági visszaesés, de ha körülnézünk, azt látjuk, hogy Európa vezető gazdasága például Németország recesszióban töltötte az egész 2023-as évet, és az idei évre is most bármelyik intézetet nézzük, nulla körüli növekedést látnak Németországban. Ehhez képest Oroszországra a legtöbb intézet, az IMF-et is beleértve 3% körüli növekedést vár. Tehát az orosz gazdaság az nem csak, hogy állami szinten nem érzi a szankciók hatását, hanem maga a gazdasági dinamika is nagyon erős náluk, 3%-kal nőnek. Egyébként az OECD államoknál ez kb. Egy középmezőny, tehát nem egy kiemelkedően magas érték, de azért akkor is egy jelentős növekedés. Még a német gazdaság az OECD országok közül Argentina egyedül, aki rosszabbul teljesít, a második legrosszabb teljesítményt fogja nyújtani idén.
Mi az értelme akkor ennek? Miért nem vizsgálják ezt felül? Már csak azért is, mert ugye a legnagyobb szövetséges, az Egyesült Államok is kereskedik Oroszországgal, például ugye az uránnak a legnagyobb vásárlója. Ezt azért lehet tudni, mert ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nyilván tartja gramra, hogy ki mennyi uránt és hol vesz. Kiemelkedő az Egyesült Államok uránvásárlása Oroszországból, például ez az egyik. A másik pedig az, hogy a világ kétharmada egészen más csinál, ugyanúgy kereskedik, sőt, a szankciók hatására kedvezőbb árakkal kereskedik Oroszországgal, akkor Európa miért van ilyen helyzetben?
És sajnos ez amit láthatunk, hogy az egész szankciós rendszer az Európának ártott igazán. Hiszen ha megnézzük, hogy miről szól egy szankció, egy olyan terméknek a nem vásárlása, beszélek az olajról és a gázról, hiszen ezek voltak, amik nagy hullámokat vertek, egy olyan terméknek a nem vásárlása, ami alapvető fontosságú a lakosságnak, alapvető fontosságú az iparnak is, hiszen kell a közlekedéshez, kell a fűtéshez, kell a vállalatoknak a működéséhez, kell, mint a nyersanyag, alapanyag rengeteg szektorban. Hogyha ezeket nem vagyunk hajlandók importálni, az azt jelenti, hogy vagy nem lesz elég, nem tudunk fűteni rendesen, nem tudunk közlekedni rendesen, vagy lesz magas áron. És ezt láthattuk egyébként Európában, részben Magyarországon is, üzemanyag árnövekedés formájában, vagy akár a az energiának a növekedésének a formájában, nyilván lakossági szinten ez sikerült a magyar államnak ennek a hatását minimalizálni, de azért a többi országban ez a hatás sajnos ott van. Tehát az látható, hogy Európa annyit ért el, hogy a saját költségeit megnövelte egyrészt.
Azzal a versenyképességét is rontotta, a gazdaság a versenyképességét, hiszen ugye a stabil és megfizethető nyersanyag ugyanez az energiában kulcskérdés volt az Európában. Mondhatjuk azt, hogy versenyelőny volt.
Ez így van, és nem csak, hogy romlott a versenyképesség, az látszik, hogy bizonyos iparágak azok gyakorlatilag a szankciók kezdete óta kitelepültek Európából, és egy ilyen vállalkozás, ami már hónapok, vagy akár most már évekbe számolhatunk, évek óta nem Európán belül működnek. Nyilván, hogyha megoldódna holnap a helyzet, és holnap kibékülne Európa és Oroszország, akkor se jönnek vissza, hiába lenne kedvezőbb az energiaár, hogyha valaki felhozott egy gyárat Afrikában, ha valaki átvitte a termelését Ázsiába vagy Amerikába, akkor azt a új infrastruktúrát ezt használni szeretné a következő évben is. Tehát valóban azt látjuk, hogy az európai ipar az magát lőtte lábon, saját magával szúrt ki. A magas energiaköltségek azok igazából nekünk ártottak csak.
Német nagyvállalati vezetők mondják, hogy az Egyesült Államokban sokkal kedvezőbbek a feltételek, mert stabil az energiaellátás, és 8-szor is olcsóbb, mint Európában. Német nagyvállalatok települnek ki. Akkor szóval érdekes a politikai hozzáállás, amikor ennyire világos egy képlet, hogy akkor miért tovább, mert hogy megint szankciós csomagokról ugyanúgy beszélnek róla. Tehát nem a felülvizsgálatáról.
Így van. Szerintem a fő indok e mögött az a politikai ára annak, hogyha valaki beismerni azt, hogy az, amit eddig javasolt, csinált, és hát 13 csomagon keresztül vitt, az egy helytelen irány volt. Nyilván politikusként, Európai Uniós politikusként valószínűleg kisebb kockázat van annak, hogyha már elindultak egy irányba, akkor mennek, és ameddig azt a választók, a szavazók azok nem veszik észre, és nem időzében büntetik meg őket avval, hogy másokat választanak meg helyettük, addig ez valószínűleg az egyszerű vagy a kisebb politikai költsége járó út, hiszen ha beismerik, hogy nem volt helyes az a stratégia, amit követtek, akkor az összes nehézség, amit ezáltal okoztak, az mind az ő hibájuk.
Köszönöm szépen, Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjét hallották.